Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ezen a karácsonyon, a jubileumi év kezdetén arra hívok minden egyes embert, minden népet és nemzetet, hogy legyen bátorsága átlépni a kapun, legyen a remény zarándokává, hallgattassa el a fegyvereket, küzdje le a megosztásokat, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Az ajtó kitárása a szívek megnyitását jelenti a remény előtt, hangoztatta Ferenc pápa, aki a Szent Péter Bazilika után a római Rebibbia börtönben nyitotta meg a jubileumi szentév második szent kapuját. Ferenc pápa a börtön udvarán álló miatyánk templom ajtaját tárta ki. A pápa kerekesszékkel érte el a kaput, majd Benoni Ambárus római segédpüspök segítségével felállt, megkopogtatta az ajtót, amely az érintésre megnyílt. Ezután szentmisét mutatott be a templomban. Ferenc pápa emlékeztetett, hogy a jubileumi szentév első kapuját a Szent Péter Bazilikában nyitotta meg, és azt akarta, hogy a második kapu a börtönben nyíljon ki. Szép dolog ajtókat kitárni, de még fontosabb mindennek az üzenete, mivel a szívek kitárását jelképezi. A nyitott szív testvériséget teremt, a megkeményedett szívek nem segítenek élni. A jubileumi szentév célja éppen az, hogy megnyissa a szíveket a remény előtt. A remény soha nem csal meg. Ne veszítsétek el a reményt, mondta Ferenc pápa. Úgy vélte, a remény kötélre kötött horgony, amelynek segítségével partot érhetünk, még akkor is, ha a kötélbe kapaszkodás néha megsebzi a kezünket. Remény nélkül az otthonok ablakai, ajtói zárva maradnak, és a világból elveszik a gyengétség, tette hozzá az egyházfő. Legyen béke a szívekben és a világban, jelentette ki. Ez az első alkalom az egyház történetében, hogy a jubileumi szentév kezdetét hirdető szent kapuk egyikét börtönben nyitották meg. Ráadásul Ferenc pápa két nappal a Szent Péter Bazilika után nyitott szent kaput a börtönben, megelőzve így a többi római bazilika kapunyitását. A férfi rabok a szent kapu miniatúráját, a női elítéltek a börtön műhelyeiben készített olajat, kerámiákat, hímzett ruhákat, péksüteményt adtak ajándékba a pápának. A börtönőrök Krisztust ábrázoló olajfestményt ajándékoztak. A szíriai keresztények számíthatnak Magyarországra, írta az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Azbej Trisztán jelezte. Államtitkárságukon az elmúlt hetekben és ezekben a napokban is kiemelten figyelik a szíriai fejleményeket, különösen a keresztények helyzetét. Tájékoztatása szerint most a karácsonyi időszakban egyszerre kapnak aggasztó és reménykeltő híreket. Egyrészről az új damaszkuszi vezetés számos ígéretet tett a vallási kisebbségek jogainak védelmével kapcsolatban, és biztató gesztusokat tett a keresztények felé is. Másrészről viszont keresztény partnereik iszlamista fenyegetésről, felgyújtott karácsonyfákról és megzavart ünnepekről számolnak be, ismertette. Azbej Trisztán hangsúlyozta, Magyarország kiáll a közel-keleti keresztények mellett, ezért a Hungary Helps program veszélyhelyzeti keretéből 6 millió forint azonnali humanitárius segélyt juttatnak el a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül a Szír Melkita Egyháznak. Ezen felül mintegy 20 millió forinttal támogatják a Szír Ortodox Egyház libanoni menekültellátási tevékenységét is, tette hozzá. A szenvedés azonnali enyhítése mellett kiemelten fontosnak tartják azt is, hogy a kereszténység bölcsőjében hosszú távon is maradjanak Krisztus hívők, fogalmazott az államtitkár. Az ukrán-magyar határszakaszon 3118-al léptek be Magyarországra szerdán, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 3212-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a táviratirodát. A beléptetettek közül a rendőrség 15 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresni az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Derült idő lesz csapadék nélkül, de a Tiszántúl egyes részein átmenetileg lehetnek felhősebb tájak is. Pára helyenként nagyobb eséllyel délkeleten köd képződik. Gyenge lesz a légmozgás, csak a Zemplénnél maradhat élénk az északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és 0 fok között várható, de a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb lesz a reggel. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 4 és 10 fok között alakul. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Taníts meg számba venni napjainkat, hogy eljussunk a szív bölcsességére. Mai témáink elé a 90. Zsoltárnak ezeket az imádságos szavait választottam mottónak. Mi emberek nem vagyunk időtlenek. Ez különböztet meg minket az örök Istentől. Ezért nagy kincs, ha képesek vagyunk felismerni az alkalmas időt, érteni az idők jeleit, és elfogadni határait is. Ezzel a gondolattal ajánlom figyelmükbe mai műsorunkat, melyhez tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
A dió nem csak a sütemények ízesítésének elengedhetetlen része karácsony idején, hanem egykor díszítették is vele a fenyőfát. Az aranydiónak változatos jelentései vannak. Termékenységet, jólétet és gazdagságot, a Szent Háromságot, Jézus Krisztust és a házasságot is szimbolizálja. Dr. Obágy László, Nyíregyháza kertvárosi parókus, teológiai tanár osztja meg velünk gondolatait.
Nux est Christus. Akik már megettük kenyerünk javát, azok emlékszünk rá, gyermekkorunkban arany vagy ezüst csokis papírba csomagoltuk a diót, gyufaszálat tűztünk bele, s úgy akasztottuk a karácsonyfára. Ma már talán nem is tudatosodik bennünk, hogy a dió ősi Krisztus jelképként jelenik meg, elsősorban, de korán sem kizárólag, a karácsony ünneplésében. A dió Krisztus titkát jelzi. Amint a dió bél a héjában, úgy rejtőzködött a megváltó anyja méhében, majd sziklasírjában, hogy utána az embereknek karácsonyi üdvössége, húsvéti eledele és öröme lehessen. A dió ezért elmaradhatatlan, a vigília egésznapos szigorú bőjtjét követő esti étkezés fogásai közül, még ha mára jobbára csak a diós bejgli tartozékaként esszük is. Régen a karácsony estéjének családi programjához tartozott a dió szórás. A szoba minden sarkába keresztben, azaz átlósan diót dobnak, miközben a család tagjai keresztet vetnek a négy sarok felé imádság közben. A szokás szimbolikus tartalma a karácsony a négy égtáj felé, tehát az egész világnak szóló ajándékozás. A dió ugyanakkor a generációk összetartozásának, így a családi szeretetnek és a családban átadandó értékeknek is szimbóluma. Ezt a diófát nagyapám ültette, árnyékában nem ült, gyümölcsét nem ette, nem magáért tette, másért cselekedte. Jelezze a dió, akár kertünkben, de karácsonyfánk alatt is, ma is a család egységének, szeretett közösségének vágyát, és segítse annak valósítását. A dió az emberi agyhoz hasonló mintázata miatt a tudást is jelképezi. Sokan fennen hirdetik, hogy a hit és a tudás ellentétes egymással. Valójában éppen kiegészítik egymást. A legnagyobb tudósok leborulnak a titok előtt, mert ők tisztában vannak vele, mi csekély az ember tudása. A betlehemi jászolnál a napkeleti bölcsek jelenléte a tudomány alázatát jelzi. Ezt tanuljuk, s erre tanítunk mi is.
A népben sötétségben járt, nagy világosságot látott, a halál árnyék tartományában lakóknak világosság támad, mert velünk az Isten.
Velünk az Isten, értsétek meg nemzetek, és férjetek meg, mert velünk az Isten.
Urunk születésének ünnepén csodáljuk Isten végtelen ember szeretetét. Karácsony harmadik napján pedig az Isten szeretet hősi példáját állítja elénk egyházunk Szent István első vértanú személyében. A következő percekben dr. Vince Krisztián görögkatolikus áldozópap teológiai tanár osztja meg velünk gondolatait.
Görögkatolikus egyházunkban karácsony harmadik napja Szent István fődiákónus első vértanúnak s egyben a Hajdú Dorogi Főegyházmegye védőszentjének emléknapja. A december 27-i Szent Liturgián az apostolok cselekedeteiből a 6. és 7. fejezetek verseit olvassuk fel, amelyek elbeszélik a vértanúság történetét, a foggyulejtéstől és a hamis vádak megfogalmazásától kezdve, Istvánnak a főtanács előtt tartott beszédén át, a városból való kivonszolásig és megkövezéséig. István beszédében arról is szól, hogy a Szentléleknek való ellenállásban sajnos mindig is üldözték a prófétákat, megölték azokat, akik az igaz eljöveteléről jövendőltek, s később megölték magát az igazat, Jézus Krisztust is. István diákonus tehát vádlottként állt a főtanács előtt, védő beszéde vádként nehezedett a vádlókra, akik ezért megkövezték őt, s így vált a kereszténység első vértanújává. Ha a kereszténység történetére visszatekintünk, jól látjuk, István vértanú esete első mozzanata egy olyan sorozatnak, amelyben azok a személyek helyezkednek el, akiket keresztény hitük, Jézus Krisztus mellett való kiállásuk miatt üldöztek, ejtettek foglyul, vetettek börtönökbe és kínzókamrákba, s akiket a keresztény igazsághoz való ragaszkodásuk alapján ítéltek halálra. A kereszténység évszázadainak állandó részét képezi azoknak a mártíroknak a példája is, akik hitük megvallásáért vagy a keresztény erények védelméért halálbüntetést kaptak, kínzások szándékosan okozott szenvedések következtében haláloztak el. A vértanúság fogalma mellett ismerjük továbbá a hitvallók csoportját is, ők azok az emberek, akiknek bár életüket megkímélik az üldözők, ugyanakkor számüzetést, szabadságvesztést, különféle hátrányos megkülönböztetést szenvednek el. Vértanúk, hitvallók Jézus Krisztus halála és feltámadása óta alkotják részét annak a keresztény történelemnek, amelyre vonatkozóan Jézus előre megmondta, ha engem üldöznek, titeket is üldözni fognak. Szent II. János Pál pápa egy alkalommal a vértanúk korszakának nevezte a 20. évszázadot, majd hozzáfűzte, attól tartok, hogy a 21. század se ígér sokkal jobbat. Bizony, e vészterhes szavak sajnos egyértelműen beigazolódni tűnnek. Ma 2021. december 27-ét írunk, lassan lezárjuk ezt az elmúlt polgári évünket is. A 2021-es évünk legelején olvashattunk arról a felmérésről, amelyet az Open Doors készített el és tett közzé. A felmérés szerint napjainkban mintegy 340 millió azoknak a keresztényeknek a száma, akik nagyfokú üldözés és hátrányos megkülönböztetés áldozatai. Ez azt jelenti, hogy minden nyolcadik keresztényt érint valamiféle diszkrimináció. A legrosszabb helyzetben azok a keresztények vannak, akik elsősorban Észak-Korea, Afganisztán, Szomália, Líbia és Pakisztán lakosai. Üldöztetésük keresztény ellenes erőszakban nyilvánul meg, illetve olyan hátrányos megkülönböztetésben, amely a keresztényeket a hétköznapi élet több területén éri. Az üldözésük lehet politikai, ideológiai, etnikai, vallási vagy nacionalista alapú. Egészen súlyos helyzetbe kerülhetnek azok a keresztények is, akik Nigériában, Kínában élnek, vagy a közel-kelet országaiban laknak. Üldöztetésük ott fordul elő a leggyakrabban, ahol iszlám vagy kommunista rezsim gyakorolja a hatalmat, vagy ahol hindu vezetés működik, vallási csoportokra vonatkozóan meghozott diszkriminatív rendeletekkel. Ilyen helyeken támadások érhetik a templomba járó hívőket, papokat, szerzeteseket, apácákat, templomokat támadhatnak és rongálhatnak meg, keresztény csoportok, közösségek programjait, szertartásait érhetik inzultációk. Ha idei évünk keresztény üldözéssel kapcsolatos egy-egy hírét elevenítenénk fel, akkor említhetnénk például rögtön azt, hogy májusban az etióp kopt ortodox egyház megerősítette a megelőző hónapokban történt gyilkosságok tényét. Eszerint legalább 78 pap és szerzetes életét oltották ki Etiópiában, továbbá katonai erők templomokat és kolostorokat dúltak fel. A kált katolikus pátriárka Luis Rafael Sacco bíboros szeptember 7-én úgy fogalmazott, Nyugat lakossága el sem tudja képzelni azt a drámát, amit a közel-keleti keresztények szenvednek el az erősödő radikalizmus és terror miatt. Aztán novemberben arról olvashattunk híreket a Fidesz hírügynökség tolmácsolásában, hogy a myanmari hadsereg épületeket gyújtott fel az ország nyugati felében, így égett le Tantlang városának Szent Miklós temploma is. Decemberi hírünk volt, hogy közép-indiai katolikus iskolát támadott és rongált meg, mint egy 500 szélsőséges aktivista. A hindu nacionalizmus okán történt erőszakos cselekmények nagy számáról tesz említést egy az indiai keresztények által októberben elkészített jelentés. Egy másik novemberben készült beszámoló szerint egyre szigorúbb szabályozások következményeként az interneten gyakorlatilag teljesen ellehetetlenül a keresztény tartalmú írások megjelenítése Kínában, ahol már egyébként 2018 óta tilos a nyomtatott szövegű bibliák internetes fórumon történő reklámozása és adásvétele. Mi, mai európai keresztények kétségbeejtőnek találhatjuk az előbb említett üldözéseket, a mérhetetlen szenvedést, amit a keresztény testvéreinknek el kell szenvedniük a földünk tőlünk távolabb eső részein. Számunkra megszokott és magától értetődő a lelkiismereti és vallásszabadság, igaz, a kommunizmus, a nemzeti szocializmus keresztény üldözöttjeinek emléke élénken élhet még emlékezetünkben. Korunk vértanúinak és hitvallóinak fájdalmas üldöztetése egyrészt arról szól számomra, hogy az emberi élet legvégső alapja mégiscsak az, amit igazságnak hívunk. Gyakran vélekedhetünk úgy, nem is kellenek elméleti igazságok életünkhöz. Az élet sokszor zajlik magától is, van benne sokszor valamiféle automatizmus, rutinosan, egymást követően éljük napjainkat, pragmatikus szempontok alapján. Márpedig emberként olyan lények vagyunk, akik igenis képesek az igazságra, képesek a hamis és az igaz, a hamisság és az igazság megkülönböztetésére. Sőt, tulajdonképpen életünk mély rétegében az a legnagyobb kérdés, van-e általunk felismert igazság, van-e olyan igazság a birtokunkban, amely által élhető, életre érdemes a létünk. Az ember olyan élő lény, akinek életéhez, minden napjaihoz legszükségesebb hajtó erő az igazság, amely élhetővé, élni érdemessé teszi a létezésünket. Kortárs vértanúink és hitvallóink képesek felvállalni mindenféle félelmet, fájdalmat, szenvedést, mert úgy érzik, annak az igazságnak a birtokában vannak, amely végső értelmet és végső célt jelent létük minden küzdelmét illetően. Sokszor fogalmazunk úgy, hogy az emberi élet a legnagyobb érték, s ez helyén való, de talán leginkább azért helyén való-e megfogalmazás, mert az emberi élet az igazsághoz mérhető. Az emberi élet igaz módon, az igazságba belehelyezkedve is megélhető. Mielőtt Pilátus felajánlja a zsidó népnek, hogy Krisztus vagy Barabás szabadon bocsátása között válasszanak, megkérdezi, mi az igazság. Pilátus attól kérdezi ezt, aki kijelentette magáról, én vagyok az út, az élet és az igazság. És aki így szólt hozzá, én arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Nem sokkal később Krisztust megostorozzák, majd keresztjét hordozza, amelyen szenvedve kileheli lelkét. Bűntől terhelt világunkban az igazságot sokszor akarják elnémítani, bizonyos erők olykor erőszakosan akarják azt elhallgattatni. Az igazság, Isten igazsága, az az igazság, amiről Krisztus tanúságot tett, úgy tűnik, megjelenésében sokszor a bántalmazás és az üldöztetés veszélyét vonja magára. Az igazság ugyanis nagyobb, mint mi, s vele szemben vagy alázatosak és elismerők vagyunk, vagy hamisságunk áldozataiként agresszív módon neki támadhatunk. Az emberi történelem konkrét emberi életek és konkrét emberi sorsok mozzanataiból áll össze. Ennek a közös emberi történelemnek fájdalmas mozzanatai azon keresztény emberi életek, amelyek erőszakot, üldöztetést, szenvedést viselnek el azért, mert az általuk személyesen megtalált és felismert igazságot mások nem tűrik meg. Péter apostol második levele szerint csak Krisztus második eljövetele után lesz életterünk az igazságnak otthona. A levél szövege szerint mi mindannyian arra az új ég és új földre várunk, amely az igazságnak az otthona. Mindenki egyetért abban, hogy a keresztényeket üldöző országokban szükséges lenne politikai szinten elérni azt, hogy az üldözők elszámoltatására sor kerüljön, s természetesen szükséges lenne meggátolni minden jövőbeli atrocitást. Addig is mindannyiunk elsődleges feladata egyrészt, hogy a közömbösség lelkületét messziről kerüljük el, s pillanatokra se feledkezzünk meg arról, hogy az üldözött keresztények szenvedésében saját családunk tagjai szenvednek, az egy mennyei atya gyermekei, akik teremtett és megváltott mi voltunkban is testvéreink. Másrészt feladatunk annak az áhítatnak a gyakorlása, amely észleli, az ember az igazságra képes lény. Az ember az, akinek élni tudásához igazság szükséges, és az ember az, aki a megtalált igazságért akár az életét is képes odaadni.
Mert kisdet született nekünk, és fiú adott nekünk, kinek vállán vagyon a fejedelemség, és az ő békességének nem lesz vége, mert velünk az Isten.
Velünk az Isten, értsétek meg nemzetek, és kérjetek meg, mert velünk az Isten.
Költségvetés. Ez a címe mai félóránk utolsó elmélkedésének. Ismerős téma. Az ember költségvetése a családitól a parlament elé vitt költségvetésig vita tárgya. Jézus költségvetése nem ilyen. Vitán felüli. Érdemes időben megismerni. Szerzője Enzsel Ellák. Ulbrich András olvassa fel. Ők már tudják, mit ér a jó költségvetés, és milyen a végső számadás.
Csinálom a jövő évi költségvetést. Unalmas munka, mégis megteszem, mert szolgálatnak tartom. És a szolgálat nem csak abból áll, amihez kedvem van. De amíg számokkal babrál a kezem, az agyam és a szívem egészen másút jár. Ijesztő tapasztalat, hogy az emberek gondolkodásában a pénz áll a fontossági sorrend élén. A disznófejű nagyúr, az aranyon ülő szörnyeteg vigyorog most is az emberiségre. Szegények álmát piszkítva kelleti magát. Gazdagok vágya tüzére önt oldhatatlan olajat, és akit csak tud, rabszolgasorba süllyeszt. Családokat tesz tönkre, eszméket és becsületet mocskol, miközben, mint őrült ragadozó, cipeli áldozatát a halál zsákutcájába. Az emberek beleroskadnak a mindig többet akarás hajszájába, s elfelejtik, hogy ez a többre vágyás nem az anyagnak szól. Nem hiszik el, hogy az ember nem a dagadt pénztárcától lehet boldog. Az ember költségvetése materialista költségvetés. Szigorúan anyagiakban mérhető labdajáték a pénz pingpongasztala körül. Reszketve nézem, hogy a keresztények is bedőlnek ennek az embertelen játéknak. Jézustól egészen más tanulunk. Jézus költségvetése következetesen a szellemi energiák fölmérése. Törekvéseiben mindig a lélek kap zöld utat, mert ő az embert akarja megmenteni, és nem a kasszát. Amíg az úgynevezett emberi számítgatásokból legtöbbször kimarad az ember, addig Jézus számításában mindig az ember az első. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, és az bőségben legyen, még akkor is, ha ő emiatt elveszti életét. Mi folyvást azt szeretnénk, hogy életünkben anyagi bőség, azaz jólét legyen. Jézus szótárában ennek a jólétnek semmi köze a földi kincshez, sőt, figyelmeztet a kincsgyűjtés hiába valóságára. Mi állandóan oltogatjuk a remény és a lelkesedés tüzeit, langyosak vagyunk. Jézus azért hozza a tüzet, hogy égjen. Mi eledel után szaladgálunk, s jobbára akkor jut eszünkbe az Isten, ha az eledellel kapcsolatban valami baj van. Jézus eledele az, hogy teljesíti az Atya akaratát. Mi tönkre megyünk nagy akarásaink hétköznapi zúzdájában. Jézus figyelmeztet, hogy az élet több az eledelnél, a test több a ruházatnál, s önző törekvéseink helyett az Atya szeretetéhez kellene ragaszkodnunk. Mi állandóan a hatalommal kacérkodunk. Jézus szerint, aki nagyobb akar lenni, az legyen szolga, hiszen az emberfia is szolgálni jött. Mi oda vagyunk az életünkért. Sokszor kimerülünk önmagunk megmentésében. Mindig magunkkal foglalkozunk, s ha lehetne, kozmetikushoz vinnénk a lelkünket is, hogy szép legyen. Jézus azt állítja, hogy éppen ilyenkor veszítjük el magunkat, mert csak a másoknak odaadott életünk, az evangéliumért elveszített létünk, a megnyert élet. A gazdag ember csűröket épít, raktárait szaporítja, s amint azt hiszi, hogy berendezkedett ebben a világban, már is számon kérik a lelkét. Így jár, aki kincset gyűjt magának, ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék. Lukács 12.21. Jézus költségvetése mindenben kineveti és felülmúlja a miénket. Ő koldusokat hív lakomájára és megmossa tanítványai lábát. Nála az uralkodás szolgálatot jelent, és az ő értékrendjében az elsőkből lesznek az utolsók, s az utolsókból az elsők. Az üzletemberek sohasem fogják megismerni Jézust, ha csak nem válnak Zakeussá. Az emberi költségvetések precíz hivatalnokai nem érzik azt a világot, azt a boldogságot, amit Jézus kínál. Pedig kereszténynek lenni annyit jelent, mint elfogadni Jézus költségvetését.
És hivatik az ő neve a nagy szövetség angyalának, csodálatosnak, tanácsadónak, Istennek, erősnek, békesség fejedelmének, a jövendőség atyának, mert velünk az Isten.
Velünk az Isten, értsétek meg nemzetet.
Műsorunk végén hallgassák meg Szent Exupéry fohászát. Obbágy Teréz mondja el.
Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések művészetére. Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat. Segíts engem a helyes időbeosztásban. Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez. Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat. Őrizd meg attól a naív hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie. Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk. Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához. Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk. Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. Kérlek, segíts, hogy tudjak várni. Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra. Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk. Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen szavakkal vagy szavak nélkül egy kis jóságot közvetíthessek. Őrizd meg az élet elszalasztásának félelmétől. Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van. Taníts meg a kis lépések művészetére.
Kedves hallgatóink, az elhangzott gondolatokkal kívánjuk, hogy évvégi visszatekintésükben bőséges okuk legyen a hálaadásra, új esztendejüket pedig töltse be Isten békéje, szeretete és áldása. Köszönjük egész évi megtisztelő figyelmüket. Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban megismételjük a Kossuth Díjas Vári Fábián László kárpátaljai költővel készült beszélgetésünk első részét. A költő beszél az Ungvári Egyetemi felvételének viszontagságairól, a ballada gyűjtési munkájáról, valamint a gyűjtemény kötetének megjelenéséről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Szeretettel köszöntöm Vári Fábián Lászlót, Kossuth és József Attila díjas költőt, kritikust, a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának tagját. 1951. március 16-án Tiszaújlakon született, viszont én nem a születési körülményekről kérdezném így első körben, hanem a nagyszülőkről. Arra kérem a művész urat, hogy a nagyszüleit mutassa be. Kik voltak ők? Esetleg hogyan érintette őket Trianon? Milyen életsorsot szánt nekik a Jóisten?
Köszönöm szépen a részletes bemutatást, de engedjen meg egy nagyon kicsi helyesbítést. A kritikus jelző, illetve státusz az nem áll. Azért, mert valamikor a 90-es években, amikor összeállítottak egy magyar irodalmi lexikont, akkor a szócikket író szerző beleírta, hogy kritikus is vagyok. Hát jelent meg egy-két könyv ismertetésem, és ennek alapján állította, de én nem vagyok kritikus, tehát könyvkritikákat nem írok. Tiszaújlak, igen, megvan. És a nagyszüleimmel kezdem. Azért is szerencsés ez a kezdés, mert én a nagyszüleim házába születtem, amelyet közvetlenül az 1947-es árvíz után a saját édesapám két kezével épített fel, és mindössze egy földes konyhából, tehát nem padlós, hanem földes konyhából, és egy másik helyiségből állt, amit szobának neveztünk. A konyha is és a szoba is sűrűn lakott volt, mert ott éltek velünk a nagyszüleim. Nagyon gyakran szomszédfaluból unokatestvérem is ott volt velünk, és a ház állandóan tele volt, mert a nagymamám varrónő volt. Varrónő volt, és délelőttönként 4-5-6 asszony megjelent, ott ültek, vártak a sorukra, vagy varatni jöttek, vagy próbálni, tehát mértéket venni, vagy próbálni, vagy pedig szabni kellett nekik az anyagokat, és nagyon érdekes volt ez az élet, mert amit beszéltek, azt én mind hallgattam gyermekként, és szívtam magamba. Nagyon sokat tanultam tőlük, és abból a világból nagyon sok minden megmaradt bennem. A nagyapám pedig, hát gazdálkodó ember volt, de 1919-ben, amikor a románok bejöttek, lovait és a szekerét elvették, elhajtották, és mivel nem önként és dalolva adta át, büntetést kapott. A büntetés abból állt, hogy 2 hetente be kellett mennie gyalogszőlőse, mert már kocsija se volt, lova se volt, és ott az elöljáróságon, a román elöljáróságon 15 botot vertek rá. Ezt 2 hetente meg kellett ismételni. 2-szer volt bent a saját bevallása szerint, megkapta magáét, de 3-szor eldöntött, hogy már nem fog menni. Úgyhogy Trianon így érinti a családot közvetlenül, és aztán elmondom, hogy az én szüleim, akik 8-an voltak testvérek, igaz, hogy 2 házassága volt a nagyapámnak, első házasságából hozott 4 gyermeket, mert özvegy lett, első felesége meghalt, és a nagyanyám, akit feleségül vett másodszor, 14 évvel volt tőle fiatalabb, ő is szült neki 4 gyereket. Az én apám a második házasságból származik, hát valamennyien Trianon gyermekei ők, tehát ők alkották az első kisebbségbe született kárpátaljai magyar nemzedéket, ennek voltak a részei. A másik nagyszülő, az édesanyám szülei pedig egy szabómester volt, a Puskás nagyapám, akit személyesen már nem ismertem, mert valamikor 49-50-ben meghalt az én születésem előtt. Ő pedig az első világháborúban vitézséget szerzett. Nagyanyám a felesége egyszerű falusi asszony volt, ott is 8 gyerek volt, ők is 8 gyereket neveltek, tehát a szegénység eléggé érezhető volt, és hát azt tudom, hogy amikor édesanyám férhez ment az apámhoz, néhány dunyhát, 2 rozoga szekrényt, ilyen ruhás szekrényt hozott magával, és talán több semmit, mert nem is fért volna el abban a kis házba, ahol laktunk, meg talán egy ágyat. Hát így indult az én gyermekkorom Tiszaújlakon, és nem utcába laktunk, hanem a Vásártéren. Vásártérnek nevezték azt a területet, amely hát meglehetősen nagy terület volt, tehát térszerű nagy terület, de rendezetlen teljesen a terepe, mert a környéken lakó emberek oda csapták ki a jószágaikat. Tyúkot, kacsát, libát, disznót, kecskét, sőt még a szarvasmarhát is. És hát valamikor a Tisza medre folyt ott, a Tisza medre volt az a rész. Ez érezhető is volt a nagy esőzések idején, mert a vizek mindig megtalálják a régi medrüket, és a vásártéren keresztül rendes kis patakban folyt a víz, hömpölygött tovább.
Ez Újlakon, ugye?
Tisza,
ott most egy focipálya van?
Futballpálya van, igen.
Ott azon a helyen van a focipálya?
Igen, igen, igen. Ott volt valamikor az egyik focipálya, de a katonaság vette birtokba azt a területet, aztán most már áthelyezték, valamikor a 80-as években áthelyezték a futballpályát. Hát itt telt az én gyermekkorom.
A szülőkről valamit? Mit érdemes tudnunk?
A szülőkről. Hát édesapám 1944 tavaszán töltötte be a 18. életévét, és novemberben már elvitték őt is Szolyvára. Állítólag, ezt ő mondta, a falusi elöljáró asszonyság, egy kommunistának a felesége, úgy hívták, hogy Erzsi néni, mondta neki, hogy Laci, hát te még nem vagy 18, eredj haza. És apám tiltakozott, Erzsi néni, hát én már áprilisban betöltöttem, és akkor ott ült egy katonatiszt az asztalnál, egy orosz katonatiszt, aki csak bólogatott, és hogyha elé toltak egy papírt, akkor bélyegzőt ütött rá. Úgyhogy ő is bekerült a szolyvai menetbe. A tiszaújlakiaknak az volt a szerencséjük, hogy hamar, tehát azokban a napokban, amikor megérkeztek Szolyvára, november 20-a után valamikor, kitört a betegség, a járvány, tifusz, és őket Vesztegzár alá helyezték, akik pedig utánuk jöttek, azokat külön helyezték el, és még azon a télen tovább irányították őket Ukrajnába, Belorussziába, kit hova. És ott húzták ki a telet. Na most azon a télen nagyon sok ember elpusztult. Beszéltem túlélőkkel. Beszéltem olyanokkal, akiket Galíciába vittek a felrobbantott vasutak, meg az alagutak helyreállítására, építésére. És azt mondták, hogy a gyenge élelmezés és a gyenge ruházat, tehát nem éppen a legkeményebb télhez voltak felöltözve, nagyon megtizedelte az embereket. És hát ők mesélték szintén, mert ha 4-5 férfi összejött, és 1-2 pohár bor is került az asztalra, akkor pár perc múlva már a lágerről beszéltek. Tehát nem Málenki robotról, ezt a szót, én ezt a kifejezést 1989-ig, 90-ig soha nem hallottam. Ezt magyarországi újságírók találták ki a túlélők elbeszélései alapján. Ők azt mondták, hogy úgy hirdették meg, hogy Málenki robotra, munkára vitték őket, hívták be, de nem is robotot mondtak, mert ez a szó az oroszban nem létezik. Valamikor a szlávból származott, de az orosz nyelv nem ismeri ezt a szót. Egész más szavuk van a robotra manapság. Na most csak annyit akarok mondani, hogy rögtön a lágerről beszéltek, és azt mesélték el, hogy ki hogy került oda, ki milyen kalandokon ment keresztül, milyen szörnyűségeket kellett átélnie, és azt is nagyon gyakran mesélték, és ezt mindenki megerősíti, hogy amikor reggel megtörtént az ébresztő, és megjelent az őr is, azt kérdezte, hogy hány halott van, mondták, hogy 5-8, azt mondta kevés, ezeket összeszedték, szekére rakták, és tehát maguk a rabok, maguk a foglyok kísérték, kivitték oda arra területre, ahol a temetkezések történtek. Úgyhogy az én apámat 45 tavaszán már Grúziába vitték, egy ottani építkezésre került, több társával együtt, többek között a Benei Horvát Laci bácsi, aki tanár volt, vele együtt volt, ő meg is írta a visszaemlékezéseiben, az én apám nem volt annyira szorgalmas, hogy leírja, de többen is a fogolytársai közül említik, hogy ő is ott volt, velük volt, és Grúziában húzott ki, azt hiszem, hogy 20 hónapot.
Nem akarok így előre szaladni, de aztán a németországi katonai évek alatt önnek grúz barátai voltak?
örmények voltak, mert hát velük értettem meg a legjobban magamat, a leginkább magamat, és hát rokonszenvesnek tűntek, azok is voltak, és ők is így barátilag viszonyultak hozzám. És hát tudtuk azt, nem mondtuk ki, hogy az oroszok egyforma ellenségeink, egyformán sanyargattak bennünket is, és őket is, úgyhogy az örmények különben keresztény emberek, ős keresztények.
Megszenvedték ők is a történelmet?
Megszenvedték a magukét, a török genocidiumot, törökök által okozott genocidiumot. Nagyon sokat emlegették, tanult örmény fiúk voltak. Kettő főiskolát végzett volt, a többiek technikumot, szakközépiskolát végeztek, és nagyon értelmesek, nagyon rendesek voltak. Tehát velük nagyon jól meg tudtam értetni magamat.
Erre majd később akkor még beszélünk. Most viszont azt kérdezem, hogy az apukája akkor hány évig volt Grúziában?
Ott 20 hónapot töltött, és az a néhány hónap, amit Szojván, onnan hazajött, és akkor alakult meg. Tehát Tiszaújlak egy olyan iparosodó, iparos település volt, és a cipészmesterség, a lábbeli készítés az nagyon elterjedt volt, mert hát rendesen országos vásárokat tartottak ott valamikor, és hát a lábbeli készítők, a csizmadiák, a cipészek ott viszonylag jól éltek, mert felállították a kis sátraikat a nagy vásárok idején, és kiakasztották a lábbelit, amit aztán vittek. A parasztember, ha megvette egy csizmát, akkor az 20-25 évig hordta, mert általában szegre akasztva tartotta, és ha gyalog ment valahova, akkor ha az idő megengedte, akkor a vállán vitte a csizmát, mezítláb ment, csak akkor vette fel, ha nagy szükségét érezte.
Zsidókereskedők a háború előtt is foglalkoztak ön szerint ezzel a mesterséggel?
Persze, a háború előtt is. Hát már a 19. század végén szólnak az írások arról, hogy iparosok telepedtek meg Tiszaújlakon, és egy debreceni néprajzos professzor, Dankó Imrének hívták, az egész komoly tanulmányt írt a tiszaújlaki vásárról. Úgyhogy tőle sok mindent megtudhatunk. Nagyapám csak mesélte a vásári történeteket, meséltek arról a Péterfalvi vagy Forgolányi gazdemberről, aki miután eladott 4 szép ökröt, büszkén rakta a pénzt, a bankókat a erszényébe, és azt bedugta az övébe. És miután megitott néhány pohár bort, akkor elhatározta a gyerekeknek, vásárfiát visz, léggömböket vett. Vett egy csokor léggömböt, rákötötte az erszényére. És egyszer jött egy fuvollat, kiemelt az erszényt onnan is, elrepítette. Tehát ilyen dolgokat meséltek, és nevettek rajta, ők maguk is nagyon. Hát elvitte a szél a 4 ökör árát. Szaladt utána, szaladt, de hát már hiába. Sok minden más megtörtént ott ezekben a vásárokban.
Mit kell tudnunk az édesanyjáról?
Édesanyám, mint elmondtam, a Puskás néven született. Ők is 7-8-an voltak testvérek, és varrónőnek tanult. Nagyapám szabómester volt, a Puskás nagyapám. Anyám varrónőnek tanult, ő volt nem a legkisebb lány, hanem a legkisebb után. Úgyhogy ő ezt emlegette, meg én magam is hallottam a Puskás nagyanyámot, a Teri nagyanyámot, mikor szólongatta valamelyik gyermekét, meg akarta szólítani, aztán nem jutott eszébe hirtelen a neve, akkor így kiáltott, hogy Ilonka, Manci, Márta, Magda, vagy ki vagy. Volt fiú is persze a családban. Tehát édesanyám varónő volt, és akkor, mikor én kisgyerek voltam, akkor nagyszülőse járt a Varodába dolgozni, de aztán onnan hazajött, és a tiszaújlaki cipőgyárba helyezkedett elő is, mint apám. Úgyhogy ott dolgozott ő is. Általában dolgozott, a szülők ellentétes műszakba dolgoztak azért, hogy velem is tudjanak keveset törődni. Na most valamikor azt hiszem, hogy 1957-ben elszabadultunk a nagyapám házából. Ott a közelben, a Vásártéren vettünk egy eladóvá vált kis faházat. Jó kis száraz házikó volt. 1933-ban építették a csehek az árvizek után, mert 1933-os árvíz, Tisza járvíz nagyon sok házat elmosott, és akkor usztatták le a Tiszán a szálfákat, a fenyő szálfákat. Jöttek a tutajosok, hozták az ácsokat is magukkal, a pallérokat, akik aztán ott faragták ezeket a szálfákat, a gerendákat, meg kellett faragni, hogy egymáshoz tudják illeszteni, és nagyon hamar ment az építkezés, ahogy elmesélték az öregek. 2-3 hét alatt egy házat fel is építettek, mohát raktak a fa gerendák közé, hogy szigeteljen, és aztán betapasztották általában csak belülről, de aki ezt keveselt, az kívülről is betapasztotta. Tartós házaknak bizonyultak, teljesen biztonságosak voltak, és hát ott már 3 helyiség volt ebben a házban, nem 2. Úgyhogy ott éltünk még néhány évig, aztán ismét költöztünk, tehát ilyen volt az élet.
Hol találkoztak a szülei először?
Hát Tiszaújlakon találkoztak. Most ennek a pontos körülményeit nekem nem mesélték el, de ott éltek mind a ketten. Hát nyilván valami közösségi rendezvényen jöttek össze.
Az iskolai éveire hogyan emlékszik vissza?
1958-ba irattak be az iskolába. Én akkor már 7 éves elmúltam, 8. esztendős voltam, és arra pontosan emlékszem, hogy apám töprengett, hogy most magyar, vagy pedig ukrán osztályba adjon. Ukrán iskola volt, Tiszaújlakon, nem orosz nyelvű. És hát...
Tehát a szovjet rendszerben ilyen megengedő volt a akkori rezsim.
Igen, hát már arról gondolkodott ő is, meg a hozzá hasonló szülők. Úgy látszik, beszédtéma volt közöttük az, hogy mi lesz jó a gyereknek, hogyan fog jobban majd érvényesülni, hogyha ismerni fogja az államnyelvet, vagy pedig ha magyar iskolába jár, akkor nem biztos, hogy elsajátítja. De engem magyar osztályba adtak, magyar iskolába irattak be, és nem volt baj az orosz nyelv megismerésével, mert a közelben állomásozott egy szovjet híradós zászlóai. A katonák kijártak a faluba is, mi is mentünk, gyerekek, suhanc gyerekek hozzájuk, vittük nekik az almát, körtét, a szilvát, ami lehullott. Ők meg boldogan fogadták, és kisebb ajándékokkal, apróságokkal, jelvényekkel, csillagokkal ajándékoztak meg bennünket, illetve viszonozták a mi barátságunkat, és hát ha kellett, ha nem, valahogyan szót kellett velük érteni, és így ragadt rám az orosz nyelv, már ekkor.
Később majd jól jött önnek?
Később jól jött, mert 13-14 éves koromban már, amikor orosz nyelvet és irodalmat is tanultunk, akkor azt hiszem az orosz tanárom meg volt velem elégedve, ahogy válaszolgattam a kérdéseire. Aztán Nagyszőlősön oda mentem középiskolába, Tiszaújlakon, akkor még csak gondolkoztak a középiskola létesítésén, mármint a magyar középiskola létesítésén, és a Nagyszőlősi középiskola arról volt híres, hogy nagyon jó tanári gárdája volt, és mivel akkor még nem volt kötelező az érettségi, később kötelezővé tették, ez azt jelentette, hogy csak a legjobb fiatalok, diákok mentek oda Nagyszőlősre, megnézték a bizonyítványt, hogy milyenek a jegyek, és akkor nagyon emlékszem, az igazgató megnézte, és azt mondta, hát ha tudás is olyan, mint ahogy a bizonyítványban áll, akkor jó, akkor felvesszük. Ha tudás is olyan, így mondta. Nagyon jó tanáraim voltak, szerettem ott tanulni, és ebben az időben én már írogattam verseket, már az általánosban is próbálkoztam. Tehát a többiek iskolatársaim furcsálódtak ezért, nevetgéltek rajta, de nagyszőlősön, amikor a magyar tanárnőm is tudomást szerzett róla, akkor azt láttam az arcán, hogy valóban komolyan érdekli, és amit felolvastatott velem, az is érdekelte, és egyszer 1967-ben magához hívott, és hozott egy levelet, amelyet Ungvárról kapott az iskola. Ungvárról pedig az egyetemisták, egy csoport egyetemista elhatározta, hogy a írással próbálkozó iskolás fiatalokat összegyűjti, összehívja. Levél tartalma nagyjából ez volt, hogy tisztelt igazgató, eltárs, elvtársnő, értesítjük, hogy Ungváron ekkor és ekkor meg volt határozva az időpont, valamikor ősz volt, azt hiszem, ősz, szeptember, október, összegyűjtjük a írással próbálkozó fiatalokat, és ha az iskolájában vannak ilyenek, akkor tegyék számukra lehetővé a megjelenést. És akkor megkérdezte, hogy elmennél, cím volt megadva, és bólintottam, hogy elmegyek, és hát elég volt oda elmennem egyedül, de már az autóbuszon társat is találtam, aki szintén ugyanoda ment, ezt már is kiderült, mikor ő is elővette a hasonló borítékot, a kárpáti igazszó fejléces borítékja volt, meg fejléces papíron volt a levél írva, hogy hivatalosabbnak tűnjék, és akkor megbarátkoztam egy kislánnyal, aki ugyanoda igyekezett. Úgyhogy ketten oda találtunk, kicsit elkéstünk, de azért mégis odaértünk a foglalkozásra, ami abból állt, hogy az újonnan érkezett fiataloknak az írásaiból meghallgattak néhányat, felolvastatták. Voltak ebben a csoportban már olyan fiatalok is, velem egykorúak vagy idősebbek, akiknek már megjelent egy-két írásuk a helyi sajtóban, és hát velem is felolvastattak néhányat, de hát én, aki Arany János esztétikáján nevelkedtem, és őt próbáltam, hát nem utánozni, de hasonló stílusba próbáltam írni, hát eleinte kinevettek, hogy hát nem igazán ezt várták tőlem, de amit megdicsértek, felolvastak ott verseket, fiatalok, Fodor Géza, Zseliszki József, és akkor ezek ott mindjárt dicséretet kaptak, hogy milyen biztosan bánik a költői képekkel már. Akkor elgondolkodtam magamba, egy kicsit csalódottan mentem haza, de hát mondtam, hogy hát ilyeneket én is tudok írni. És két hét múlva már vittem is 3-4 ilyen próbálkozást, és nem akartak hinni a szemüknek, mikor ezt elolvasták, és azt mondta az egyik későbbi barátom, hogy tehát azt mondja, ha még egy ilyen lépést meg tudsz tenni, egy ekkora lépést, ami az első meg a második felolvasás között történt, akkor bizonyára költő leszel. No, hát ezek a fiatalok többnyire egyetemisták voltak, pár másod-harmadéves magyar szakos hallgatók, és később ők döntöttek úgy, hogy megalakítják a Forrás nevű irodalmi ifjúsági stúdiót, amelynek hát én ott mindjárt tagja lettem.
Kedves hallgatóink, elhangzott Megmaradni című műsorunk, melyben megismételtük a Kossuth-díjas Vári Fábián László kárpátaljai költővel készült beszélgetésünk első részét. További tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grundra János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat szombaton 11:05-től megismételjük.